Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat, gyülekezetünk nevébe külön szeretettel azokat, akik egyébként nem szoktak itt lenni, vagy csak ritkábban szoktak jönni, vagy esetleg most vannak életükben először itt, őket különös szeretettel köszöntjük, és kérjük, kívánjuk Isten áldását mindarra, amiért ma eljöttünk, amiért ma itt vagyunk. Hála Istennek Boros Lajos testvérünket úgy tudjuk köszönteni, mint aki már volt itt közöttünk, ő már nem először van itt, mégis hatalmas és minőségbeli különbség van a között, ahogy most itt van, mert akkor, amikor ő itt járt közöttünk néhány évvel ezelőtt, akkor hozták, mi több vitték is. Most viszont úgy érkezett önként, és Isten kegyelméből, megküzdve a hóval, meg minden egyéb akadállyal, hogy szabadon jött, és szabadon is fog menni közülünk, amikor elengedjük. Kérjük őt a bizonyság tételének a megtartására, elmondására. Kérem, hogy hallgassuk ezt figyelemmel, szeretettel, és amíg itt elkészülünk erre, egy dicséretet énekeljünk. A 338. dicséretünket keressük ki, és négy rövid verse van ennek a dicséretnek. Énekeljük el mind a négy versével, tehát 338. dicséret, lelki próbáimban, Jézus, légy velem. Ilyen fekete énekes könyvbe keressük, akik előtt nincsen, és szívesen néznék a szöveget, azok tegyék fel a kezüket, majd a presbiter testvérektől esetleg kapnak énekes könyvet. És akkor egy kis rövid előjáték legyen, és úgy bele mentünk, jó?
Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőlem életem, félelem, ha bánt vagy, mindenség kísér, tőled elszakadnom, ne hagyd semmi. Engem hívogat, nagy családul kívnak kívánságokat, szemem elé állíts szenvedésedet, vérrel koronázott szent bajjal, bolygod engemet, kegyelmeddel szented szenvedésemet. Már emlest erőtlen, te voltál odó, keserű pohárral, minden áldozó, ha halálra válik testem egy koron, ragyogjon fel lelked, te itt vágy koron. Hajlékodva, nagy bőmúra.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. tényleg hálás szívvel az Istennek, hogy itt lehetek. Ráadásul úgy, hogy van egy üzenet a szívemben, amit én is hordozok 24 éve, és az az üzenet Krisztusról szól. Ahogy itt mondta a lelkesztestvérem, voltunk itt talán 7 éve, egy jó pár évvel ezelőtt. Akkor még a bűneim miatt olyan helyzetben voltam, hogy egy nagyon-nagyon hosszú szabadságvesztést töltöttem, aminek az utolsó 6 évében már civilben is kint lehettem, de az utolsó 8 vagy 9 évében jártunk különböző akár börtönökbe, akár gyülekezetekbe, úgynevezett rabszállítóval, és tettünk bizonyságot, mint rabok. Ez egy olyan paradox dolog volt az Istennek a szabadításáról. De így nem akarok a dolgoknak az elejébe vágni. Annak idején néhány év ezelőtt volt itt bizonyságtételem. Nyilvánvaló, hogy a mostani bizonyságtételünk lesz egy olyan tartalma, ami akkor hiányzott, és ez az utóbbi 3 évnek a hozadéka, amit az Istentől kaptam ajándékul. Boros Lajosnak hívnak, 59 éves vagyok, és talán a legfontosabb, amit még elmondhatok önmagamról, az, hogy az Istennek a gyermeke vagyok én is kegyelemből. Abból az okból kifolyólag, hogy ezelőtt 24 évvel én is megjelentem az Isten előtt a bűneimmel, ott egy kimerítő bűnvallásom, és hívtam Istent az életembe. És az elmúlt esztendőkben Isten azt mutatta meg, hogy egy hűséges Isten nem csak megkeresi azt, ami el van veszve, hanem meg is tartja. És így van az én életemmel is, hogy megtartott az Isten. Én gyerekkoromtól kezdve egy nagyon nagy mélységben élő életet éltem. Egy csonka családból származom. A szüleim elváltak, édesanyámnak ez a 3. házassága, amiben most már több mint 40 éve van benne. De az édesapámmal nem sokáig éltek együtt, talán 3 évig vagy 4 évig. És körülbelül 13 éves koromban léptem egy olyan útra, ami nagyon-nagyon kicsibe kezdődött. Ami kezdődött a kimaradásokkal, engedetlenséggel. Ugye 71-ben meghalt a nővérem, egy nagy tragédia volt, öngyilkos lett, és akkor úgy, ő 15 éves volt akkor, és édesanyám próbált nekem mindent úgy megadni, meg úgy kedvezni, és nem tudom, hogy ez mennyire jó egyébként így egy gyereknek. Most nekem, bocsánat, néha így bele fogok kapni, nekem most van egy 13 hónapos fiam, és így nem tudom, hogy mennyire jó megengedni gyerekeknek dolgokat, nekem akkor mindent. Amennyire tőle telett, mindent megengedett. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon szabadjára voltam engedve, és azt gondolom, hogy ezt kihasználtam. Kérdezték tőlem többször, hogy jut egyáltalán valakinek az eszébe az, hogy bűnöző legyen. Hogy elmenjen betörni, vagy hogy a másiknak a dolgaira ácsingozzon, és ne csak gondolatban, hanem meg is tegye. És én akkor is azt mondtam, hogy ez nem biztos, hogy szociális gyökerekből jön, nem biztos, hogy pusztán a neveltetés, vagy csak az, hogy valaki egy csonka családból jön, vagy mint valakinek olyanok a szülei, mert van a fordítottja is, én ezt tapasztaltam. Abszolút rendezett háttérből jövő, mélyen drogos, vagy alkoholista, vagy bűnöző emberre találkoztam hasonszörűvel, mint amilyen én is voltam. És nekem 13 éves koromban jött be az úgynevezett bűn az életembe, ami azt gondolom, hogy van egy olyan sodrása, egy olyan kényszerítő hatalma a bűnnek, hogyha ha az ember ráteszi a lábát, talán egy ilyen traktátusban láttam az alkoholról, hogy először barát, aztán utána ilyen egyenrangú, és utána leuralja a másikat. És talán valahogy így van az ember a bűnnel is. És kerestem azoknak a társaságát, akik azt egyébként jó éreztem magam, akik tőlem idősebbek voltak, akiknek már több minden meg volt engedve. Én a lakótelepi srác voltam, Egernek egy ilyen nagyon régi lakótelepén nőttem föl, talán a legrégebbi lakótelep a Tegerbe. És a lényeg az, hogy eltelt vagy 2 év, nekem is elkezdődött az iskola, aztán azt ott hagytam, próbáltak lebeszélni róla, hogy ne hagyjam ott. Volt, hogy osztályfőnök kijött a lakásunkra, és próbálta a szívemre beszélni. Elér az ember egy olyan korba talán, amikor lehet a szülő se tud vele mit csinálni. Mert ha bezárták az ajtót, akkor kimásztam az ablakon. Hát egyszerűen nem bírtak velem. A mai szóval mondva, ilyen divatos, hogy nagyon ilyen deviáns gyerek voltam, kezelhetetlen voltam. És, És 15 évesen otthagyva a szakmunkásképzőt elkerültem egy szállodába dolgozni, ilyen kifutó fiú voltam, és akkor történt életemben először az, hogy megloptam azt a szállodát, elvittem akkor egy komolyabb összeget, azt hiszem 4000 forintot, talán akkor az egy két havi fizetés volt, és az egyik barátommal felszálltunk Budapesten a bécsi vonatra, és leszedtek bennünket a határőrrendőrök valahol a határnak a közelébe, és akkor én két napot voltam bezárva, egyet ott valahol Győrbe vagy Győr környékén, rendőrségen, egyet pedig az egri rendőrségen, és az édesanyám még kivakartak onnét, és kaptam egy bírói figyelmeztetést, de ez volt életemben először a törvénnyel való összeütközés. És nem gondoltam, hogy mi lesz ennek a vége. Semmit nem akarok rákenni az ördögre, mert az embernek megvan a saját része ebbe. Tehát az embernek már fiatalon azért vannak döntései, jó és rossz döntései. Nekem nagyon sok rossz döntésem volt, és az évek folyamán tapasztaltam meg azt, és azt az igazságot, hogy attól, hogy valakit bezárnak, vagy bármiféle retorziót alkalmaznak az élete felé, ha itt belül nem történik valami, nem fog megváltozni. Egy szükséges rossz, de hogy jó embereket nem nevel. A börtönvilága jó embereket nem nevel. Ha nekem akkor valaki azt mondta volna 15 évesen, hogy Lajos, te majd 59 évesen fogsz bizonyságot tenni az Istenről, ez is egy abszurd dolog lett volna, mert hogy? Tehát, hogyha valamit kikreál az ember, és elmondok, hogy az oké, de hogyha valami a szívből jön, vagy hogy megérte, van egy gyakorlati, tapasztalati hite, amit próbál az embereknek elmondani, vagy a saját élettörténetén keresztül, vagy azokon a hitélményeken keresztül megosztani a másikkal, hogy Isten hogy működött az én életemben, vagy hogy működik az én életemben, azt gondolom, hogy ez nem emberi erőfeszítés. Ez vagy van, mert megjelenik az ember életében az Isten, vagy nincsen. És nekem valaki akkor azt mondta volna 15 évesen, hogy te majd 59 évesen Krisztusról fogsz beszélni egy gyülekezetbe, egy börtönbe, egy javítóba, vagy egy iskolába, egy bűnmegelőzési programon, és a bizonyságtételednek lesz egy nagyon-nagyon sötét háttere, hogy az Isten világossága így föl jobban meg lehessen látni, vagy jobban ragyogjon, és ez a sötét háttér arról fog szólni, hogy te ültél 30 évet. Hát ugye kikészültem volna. Tökölön voltam szállításban valamikor a 80-as években, és ott ültem a kórházban az ágyon, és ott ült mellettem egy pasas, és beszélgettem vele, és kérdeztem tőle, hogy mióta vagy bent? És te mondta, hogy 15 vagy 16 éve. És azt mondtam neki, hogy te 16 éve bent vagy. És azt mondtam, hogy ez egy nem normális dolog. Ennyi. És akkor én nekem az utolsó ítéletem most 22 év volt. Tehát arról szabadultam. Az van megírva a Bibliában, hogy a bűnnek van zsoldja. És ez azt gondolom a jéghegy csúcsa, meg egy ilyen extrém élet, mint amit én éltem a bűn tekintetében, ez is a jéghegy csúcsa, van ennél sokkal rosszabb, az én hitem szerint. Az, amikor benne marad az ember abba az állapotba, amiben nincs jelen az Isten. És elkezdődött nekem egy börtönkarrier, akkor még két évig volt egy csend, 15 éves koromtól 17 éves koromig, de akkor már masszívan bejött az alkohol, elvitek intézetbe, javítóba 11 hónapot, a környezet jelentette fel a családsegítőnél, vagy nem tudom pontosan, gyermekvédelemnél a családot, hát édesanyámat, engem, hogy mi az, hogy a gyerek 16 évesen néha részegen jön haza, meg szóval egy lakótelep, ez nyilvánvaló, és akkor elvittek, és onnét is kilettem vakarva, és több iskolát elkezdtem. Ezeket mind csak azért mondom, hogy az életemnek van egy borzalmas háttere. Nemrég a Stílóba szolgáltam gyerekek felé, és volt az elején egy ilyen humoros részén bevezetés, amit nem én mondtam. És akkor rám kötösen mondtam, hogy ez nem egy jó sztori. Az életem vége, ami most van, az csodálatos. Ami most van, az csodálatos az életemben. Az nem tőlem van, az Istentől van. Ami tőlem volt, az nagyon gáz, az borzalmas volt. És volt egy ilyen két éves kiadás benne, három szakmunkásképzéskarnak az elkezdése, mindenféle csapongások, és nagyon fiatalon sok minden mély dolognak a megkóstolása, és aztán családi veszekedés után kiviharzottam otthonról, összepakolva egy-két dolgot, és aznap délután találkoztam egy férfival, aki már volt büntetve betörés, és életemben megtörtént Balatonlellén az első betörésem. Kérdezték tőlem, hogy nem féltél, mikor így bizonyságot tettem. Ezek olyan dolgok, hogy más ez besöpri a szőnyeg alá, és én se azért mondom, mert ez mutogatni való, de hogy ez szégyelni való. Ezt pusztán azért mondom, hogy igaz a Biblia Istene, hogy Isten mindenhol jelen való, és Isten, ő az a kategória, akinek nincs lehetetlen. Tényleg nincs lehetetlen. És életemben akkor megtörtént az első betörésem, majd bele haltam, volt egy olyan félelmem belül. Tudtam azt, hogy egy olyan útra lépek, nem tudtam ezt így megfogalmazni, tudtam, egy olyan útra lépek, ami egy ilyen mély zuhanás. Egy mély zuhanás. A nyáron voltam Pányokon egy csendes héten, és a reggeli jáhítatokat ideadták nekem, és mindig készültem hajnalban így kint az erdőbe. És ahogy mászkáltam, Isten mutatott nekem egy képet, úgy megrendültem. Volt egy százados, úgy hívták Áncsány, és akkor még fiatal srác voltam, ami akkor is egy 50 éves férfi volt, egy nagy rendőrségi tapasztalata, és pontosan tudta, hogy én ki vagyok. Te nagyon lesajnál, hogy mi lesz veled, emberke. Látta a sorsomat. Hogy egyenes út a káosz felé, hogy egy értelmetlen élet ott ül előtte. És nagyon jól látta, tökéletesen látta az én életemet. És annyira mutatta Isten, hogy ebbe a zuhanásba, amiben én belefogtam, és ez kegyelem, ezért nem tettem semmit. A gadarénus semmit nem tett azért, hogy Jézus átmenjen a temetőbe. Hogy beleestem az Istennek a tenyerébe. Ez egy óriási kegyelem, hogy valaki megfogod. És talán a kegyelem az, hogy ez a tenyér nyitva van az egész világ számára. Mai napig. És utána 17 éves koromban történt ez a betörés, és én egy év múlva Kaposváron egy tárgyaláson voltam. Már akkor megfogtak, és az ország 10 megyében volt sértett. Magyarul egy betörő lett belőlem. És szégyent hozva a szüleimre, az édesanyámra, a rokonságomra, a hugomra, közben született 95-ben egy hugom, és ők éltek egy tökéletes, egy olyan életet, amiben nincs bűn, tehát nincs bűnözés benne. És az én életem miatt szégyenkeztek ők, meg okoztam nekik fájdalmat. És egyszer, mikor ezen így gondolkoztam, akkor Isten mutatta, hogy mi köze van hozzám Jézusnak, az én betörésemhez, az én alkoholizmusomhoz, az én istentelen, káromló életemhez, mert hogy meghalt értem a kereszten. És olyan élesen megkaptam én akkor az édesanyámon keresztül, hogy miközben van hozzám Jézusnak, hogy ő most 86 éves, Isten megengedte, hogy meglássa, hogy az életemet helyre tette valaki. És ez a valaki az Úr Jézus. És én 30 éven keresztül elment mindig egy postára, mindig feladott egy csomagot, mindig állt egy börtön előtt, mindig állt egy tárgyalóteremnél, mindig égett az arcáról a bőr, amikor megjelent egy rendőrautó a házunknál, amikor mondták azt, hogy ez a maga fia. Köze nem volt ezekhez a dolgokhoz. És úgy föltettem a kérdést, hogy miért jön mégis utánam? Mert én semmit nem adok neki azon kívül, hogy én megalázom az életemmel. Egyetlen oka volt, hogy ezt tettem, mert szeret. Nem azért, mert én bármit is adnék neki, önmagamért szeret, bár semmi jó nincs bennem, egy gram se. És valahol így értettem meg azt, hogy az Isten szeret. Hogy az Isten akkor szeretett már engem, amikor én még a bűneimben voltam. Amikor még semmi jót nem tettem. Egyszer valaki azt mondta, nem tudsz semmit azért tenni, hogy jobban szeressen téged az Isten, ahogy most szeret. Mert őnek ez a természete. És olyan jó ezt a természetet megismerni. 7-szer kerültem be a börtönbe. Az egész életemet ez jellemezte. Soha nem változtam meg. Soha nem volt a változásnak a szelese bennem. Talán a világ börtönlakóinak a jelentős részének a nagy drámája az, hogy úgy ülnek a börtönbe, hogy azon kattog az agyuk, hogy mi lesz a következő húzás. Mert nincs változás itt belül, a gyökereknél semmi. Mert nem tud az ember, az embert gyökeresen megváltoztatni, meggyőződésem szerint csak az Isten tudja. És a hetedik büntetésemre, amikor bekerültem egy 10 éves ítéletre, az magam megkötözöttsége. Akkor nem voltam kint soha egy évet, 77 óta, amikor először bekerültem, de soha nem voltam kint egy évet. Így jött össze ez a nagyon sok ítélet. Mégis elég volt arra, hogy masszív alkoholistává váljak. Ez abba ütközött ki, hogy ahogy kiengedtek a börtönből, az volt az első, hogy keressek egy kocsmát. És valahogy a tudatomat egy kicsikét elbódítsam. Volt két oldalt, tényleg néha annyi injekció szúrás volt bennem, különböző olyan szereket nyomtam magamba, amire alkoholt ittam, és stimulálta, fordított hatást váltott ki belőlem, ami néha nagyon gázos történet volt. És amikor bekerültem 77-be, illetve amikor bekerültem 1993-ba a nagyítéletemnek az első részére, és megkaptam a 10 évemet, akkor éltem azokban a megkötözöttségekben, amikben egyébként nagyon sok börtönlakó él. Ebben benne volt a 40-50 szál cigaretta, amit szívtam mondjuk 13 éves koromtól, akkor még annyit nem, de már 15 éves koromtól simán egy dobozzal elment. Benne volt a nagy paksamét, a pornóújság, benne volt az a beszéd, ami kötőszószerűen volt a B meg a K betűs szókezdések. És Istent akkor vettem a számra, amikor káromoltam. Egy borzalmasan torz Isten kép élt bennem. Ez olyan szinten volt torz, hogy imádkoztam Istenhez, mikor mentem betörni, hogy sikerüljön. Akkor milyen torz volt ez a kép? Mennyire nem ismertem Istent. És átszállítottak a Szegedi Csillagból a Váci Fegyházba. Érdekes volt a Szegedi Csillagban voltam tavaly is, meg tavaly előtt is szolgálni, már így civilbe, tehát hogy szabadultam. És mikor tavaly előtt voltam bent, a Koroknai András, ő református lelkész, ő akkor volt a börtönnek a lelkésze, hívott meg. Bementünk a földszinten egy ilyen csurmába, egy ilyen fogadózárkába. A semmi nem volt bent akkor, csak egy asztal, meg két szék. Valami kihallgató helységgé alakították át. És mondtam, de ismerős ez a helység. Mert hogy nem négyszögletesek bent a falak, hanem olyan érdekes, mert a csillagnak a hajlatába van. És régen az egy szállító zárka volt, és én érdekes, én 94 novemberében voltam abba a zárkába, akkor vittek el Vácra. És mikor én visszamentem a csillagba szolgálni abba a zárkába, ami majd kihallgató, és oda kerültem, és nekem 94 volt egy meghatározó álmom, hogy hajnalban úgy ébredtem föl, nagyon boldog voltam, folyt a nyálas számból, olyan boldog voltam. És közben azt mondtam magamból, hogy nem vagyok normális. Mert egy nagyon aberrált álmom volt. Azt álmodtam, hogy teli van penisszel a szám, és húzgálom ki, mint a rágógumit. És köpködök, és fuldoklok. És a végén elkezdek hányni, és a végén még fekáliát is hányok, és a végén megszültem egy gyereket a számon. És akkor felébredtem, boldog voltam, és azt mondtam, meg vagyok őrülve. Van egy ilyen álmom, és én örülök. És Isten ezen keresztül, mikor én megtértem rá néhány hónapra, hogy olvastam a Bibliát, jutott újból eszembe ez az álom. Isten megmutatta, hogy ezt a sok-sok utálatosságot még bennem van. Még én ki nem hánytam, ki nem tettem az Isten lába elé, addig az új ember nem született meg. Addig nem lett belül semmi új. És én dicsérem Istent, amiért ez megtörtént. Átvittek 94 novemberében a Váci Fegyházba, lekerültem a varrodába dolgozni, és egy másik rabnak a bizonyságtételén keresztül szembesültem azzal. És ezt így elmondva lehet nem egy nagy dolog, de megélve akkor abban a percben nekem ott óriási volt. Szembesültem azzal, hogy engem szeret az Isten. Szembesültem azzal, ha én ma akarom, akkor nekem ma ad Isten egy új életet. Én reggel úgy mentem dolgozni, mint máskor. Be volt töltve a cigarettám, meg voltak a terveim, mai napig nem felejtem, volt egy ellenségem, őszintén azon gondolkoztam, hogy megszúrom a szabászollóval. Tényleg egy ilyen nagyon, talán az volt az én órám. Az a megírva a Biblia, amikor az Úr Jézus sír Jeruzsálem fölött, hogy bárcsak felismerted volna a te meglátogatásodnak az idejét. Nekem a Bibliám oda van írva, hogy köszönöm Uram, hogy felismertem az én meglátogatásomnak az idejét. Bár előtte is látogatott többször az Isten. és előtte is tudom azt, már megtértem, hogy imádkoztak értem. És ott szembesültem az evangéliummal, ott volt az, amit azt lehet mondani, hogy megérintett az Isten, volt egy hitélményem, ma mondják a divatos, hogy élménykereszténység, akkor ott én ezt átéltem, de olyan hálásak Istennek, hogy nem álltam meg ennél, hogy de jó, valamit megéreztem az Istenből. Hanem tényleg kérdeztem, hogy kell megtérni. Ha ez igaz, hogy én nekem ad Isten egy új szívet, akkor én ezt szeretném. És olyan kevés ember van ebben a világban, aki egy új szívet akar. És aznap éjjel volt egy bűnvallásom az Isten előtt. Aznap éjjel volt egy kimerítő imádságom. Életem első imádsága volt, ami Istenhez szól. És azért van ennek egy olyan csodálatos része. Azóta nincs abba hagyva. 94. decemberében imádkoztam Istenhez, először, élő szóval, és én azóta minden nap imádkozok Istenhez. Nyilván nem pusztán a bűnvallások vannak benne. Nemrég a Kumik Misivel szolgáltam, és ő mindig sír. És egyszer azt mondták, hogy ez az ember nagyon bűnös lehet. Mindig sír. És mondja, nem azért sírok, örülök. Az öröm szorongat belülről. És ezeket a dolgokat egyáltalán nem ismertem, nem tudtam hova tenni, sőt, bolondságnak tartottam. És én nekem a megtérésemnél, amikor megvolt a bűnvallásom, és Isten elé tettem az életemet, és őszintén bocsánatot kértem az életemért, akkor a bűnvallásomnak volt egy olyan része, hogy elismertem Isten előtt, hogy az életem értéktelenné vált, egy vakvágányra jutottam, egy olyan mélyponton vagyok, ahonnét képtelen vagyok fölállni. Egyszer van büntetve az ember, vagy kétszer, vagy háromszor, nem lehet fölállni. Ha hétszer van, nem lehet fölállni. Hát miért? Hát hogyha hatszor nem állt föl, hetedszerre miért állna föl? És valahol ezt megláttam, hogy egy olyan mélypontra került az életem. A példabeszédek könyve azt mondja, hogy az igaznak a világosság olyan, mint a felkerő a hajnalnak a sugara, ami egyre világosabb lesz a délig. A hamisak meg egy olyan úton vannak, nem tudják, hogy mibe botlanak meg. Hiába mondják nekik, mert sötétben vannak, homályba járnak. És ebben a homályban voltam én is. Hiába mondták nekem, neked ez a bajod, meg az a bajod. Mosolyog, dehogy az a bajom. Bármikor abba tudom hagyni. Dehogy tudtam abba hagyni. És amikor a bűnvallásomnak volt ez a része, hogy felismertem az értéktelenségemet, akkor azt mondtam Istennek, hogy de ha te tudsz valamit kezdeni ezzel az élettel, akkor neked adom. Soha nem mondtam senkinek ilyet, hogy én neki adom az életemet. A nem látható Istennek meg végképp nem, mert ez megint egy olyan kategória, hogy csak hitáltal lehet. Egyébként egy nonsense, lehetetlen is, meg nem normális dolog. Nem látható valakinek odaajánlani az életemet. De az már akkor én nekem egy megfogható valami volt abban a bűnvallásban. Ott kaptam ajándékot, bűnbánatnak az ajándékát, egy keserűséget az Isten előtt, nem önmagamnak a szomorúságát, hú, szerencsétlen ember, hát ide jutott, hanem életemben először bánkódtam azért, mert bántottam az Istent. Ez tényleg kegyelem. És utána aztán azt is megtapasztaltam, hogy ha az ember odaadja az Istennek az életét, az Isten ezt komolyan veszi. És utána az Istennek van egy ilyen válasza, hogy megnézi, hogy mennyire volt ez komoly, amit én mondtam. És a Jób könyvében az van megírva az egyik helyen, a Jób azt mondja, hogy az tört rám, amit a legjobban féltem. Hát a beteg valószínűleg attól fél, hogy még betegebb lesz, vagy még mást is találnak nála. Arra meg attól fél, hogy még több lesz neki az ítélete, pláne ha sok van. És nekem erre jó esélyem volt, mert volt egy folyamatban lévő ügyem, és azok is fegyveres rablás volt, és a hallani se akartam róla. És úgy éreztem belül a szívem mélyén, mikor már jött az idézés, hogy ha én odaadtam az életemet, odaszántam az életemet az Istennek, és akkor már hónapok óta olvastam a Bibliát, talán 8 hónapja vagy 10 hónapja, amikor megjött nekem az idézésem. akkor most két variáció van, vagy bemegyek egy terembe, és elkezdek hazudozni azért, hogy védjem önmagamat, vagy pedig elvállalom azt, amit tettem. Semmi nagy dolgot nem tettem egyébként azzal, hogy elvállaltam, mert azt vállaltam el, amit elkövettem. Az más lapra tartozik, hogy ezt nem szokták az emberek így tenni. És viszont, hogyha valaki megtér Istenhez, akkor nem tudom, mennyire egyeztethető az igazság meg a hamisság össze a kettőt, hogy ezt valaki ezt komolyan gondolja. És én nekem addig volt küzdelmem, amíg azt nem mondtam magam, hogy igen, atyám. Amíg rá nem bólintottam. És volt ebben többfajta történet. Volt olyan is, amikor én mentem és kérdeztem testvéreket. Azért, mert szerettem volna azt hallani, amire viszketett a fülem. Hát, ha valaki azt mondja, hogy jóval Lajos, hát megtértél, az is el van felejtve. Az Isten eltörölte, ami egyébként igaz. Na de hát van az embernek része. És akkor nem szólt az Isten, aztán hosszú idő után azt is megkaptam, hogy akkor is beszél az Isten gyakran, amikor hallgat. Egy házasságban is van olyan, hogy az is beszédes, amikor valamelyik fél hallgat, nem szól a másiknak vissza. És aztán kaptam Istentől egy üzenetet a Szentíráson keresztül. Még azt is úgy értelmeztem, hogy szabad döntést kaptam, arra nézve, hogy mit tegyek a Jeremiás könyvéből. De aztán oda volt írva, hogy jól gondold meg, mert utána nem lehet visszajönni. Hogy a Jeremiás ígét kap, amikor érdekes, a Jeremiás a börtönből jön ki. Tehát a Jeremiás sanyargatva van, akkor már nincs kútba, de az is sanyargatva van, és amikor bejönnek a babiloniaiak Jeruzsálembe, akkor a káldeusoknak a testőrparancsnok azt mondja, hogy még ma leveszem a kezedről a bilincset, és oda mész, ahova akarsz. Ha akarsz, elmehetsz Babilonba, a fogságba menőkkel, de itt van előtted az egész ország. Ha akarsz, itt maradhatsz. És utána oda van írva, hogy de jól gondold meg, hogy döntesz, mert később nem lehet visszajönni. És vannak ilyen döntések az ember életébe, ami mondjuk nem arról szól, hogy paprikás, krumpli vagy lecsó, hanem hogy egy nagy-nagy döntés. Pláne Istenre nézve. És hát akkor a tárgyaláson én elváltam ezt az ügyet, ami egyébként egy ilyen 50%-os esélyem lett volna, hogy megússzam a dolgokat. Kaptam érte első fokon 8 évet, aztán hatályon kívül helyezték, másodfok fölemelte 12 évre, és kizártak az összbüntetésből. Gyakorlatilag 21 év, 9 hónap volt, amit letöltöttem, 3 hónapot vettek le belőle. Ott voltam, ahová való voltam. Volt egy nagyon idő zárkatársam, mikor rossz volt a kaja, akkor mindig azt mondta, ezt mi főztük. Tulajdonképpen ott voltam, ahová bűnei miatt kerülnöm kellett. A társadalomnak megvannak a törvényei, és hogy milyenek, hát azt mondja az Úr Jézus, minden hatalom az Istentől van. És ez volt 94-től 2000-ig, tehát 6 évig húzódott ez az ügy. Volt benne 22 tárgyalás, rengeteg szállítás, Isten rengeteg helyen használt bizonyságot tenni, különböző szállítózárkákba, különböző gyűjtőhelyeken, különböző börtönökbe, és óriási dolog, hogy keresztényként éltem 20 éven keresztül a magyar börtönvilágba, és hogy visszagondolva, és már még ott bent is néha szembesültem azzal, hogy az Isten természet feletti ereje, meg útja volt a lábam alatt. 12 börtönbe voltam szolgálni, úgyhogy rabszállítóval elvittek bennünket. Egy közel 100 fős bibliakörnek az építésébe használt bent az Isten. Ezek óriási dolgok. Vagy hogy bent kaptam szakmát, fazekas vagyok. Tehát ott tulajdonképpen, ami gyerekkoromban nem végeztem el, egyetlen szakmunkásra, ott kaptam kezembe szakmát az Istentől. Ráadásul az, amit szeretek is csinálni. És még így visszatérve, hogy a börtönnek hiába, hogy van egy nagy nyomorúság, és talán a legnagyobb nyomorúság az, amiről szól, szabadságvesztés. Hát, hogy az embernek nincsen szabadsága, az van elvéve. Attól függetlenül, hogy mondjuk évek óta a magyar börtönök teli vannak poloskával, és aki érzékeny a csípésére, az néha úgy néz ki, mint aki bárányimlős. Hogy attól függetlenül, hogy megvannak a különböző fokozatok, a fegyház, a börtön és a fogház, hogy a szószoros értelmében mindenhova belenéznek az emberbe, amikor megy egy beszélőre, vagy jön fel onnél, vagy szóval tényleg megmotozzák bejönni, kijönni az árkába, vagy a közös fürdő, amikor rengeteg ember van lent, vagy éppen az a kaja, hogy beleteszi az ember a csajkába, és van, ahol jó kaja van, van, ahol nem, és ahol jó van, ott is van, mikor nem. De ez a börtönhöz tartozik. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy mégse változnak meg az emberek. Mégis van most is 18 ezer rab ebbe az országban. Mert maga a rendszer nem nevel ki jobb embereket. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy ha elfogy a fa, akkor kialszik a tűz. Hát attól, hogy a sok rossz embert összezárnak egy helyre, még abból sosem nem sült ki jó. Én mikor nem voltam megtérve Isten, ez a sétaudvaron, csak arról volt szó meg egy zárkában, az úgynevezett okosság, hogy ki mit követett el, és hogy kéne legközelebb csinálni, hogy ne fogják meg. Erről szól a börtönvilág. És mekkora kontraszt, mikor valaki megtér Istenhez, és hogy mondja a dicséret, a sokszor úgy érzem, összeroskodnak a harmadik verszaka, hogy van egy út, amit Isten készített, csak ott leelsz nyugtat és békességet. Amikor a keresztről beszél az ember, az egyik ember a másik embernek. Hogy ezek a dolgok nem visszatartó erők egy ember életében, legalábbis nagyon-nagyon kevés ember, aki maga a börtönnek a sanyarúságától megváltozna. Belül biztos, hogy a gyökerek nem változnak meg, még annak sem. Isten ad egy olyan változást az ember gondolatvilágába, ami valóságosan maradandó változás. Ezt kaptam meg, ezt éltem meg már bent a börtönvilágában, amikor raboknak, amikor őröknek, amikor rokonoknak, amikor sértetteknek, akár levélbe, akár élő szóba tettem bizonyságot arról, hogy Isten megjelent az életembe, és hogy hozott egy nagy változást a szívembe, meg a gondolatvilágomba. A Szentírásnak van egy olyan része, ami arról beszél, hogy az Istenben nem hívő ember, aki nem az Istenben bízik, az olyan, mint a bokor a pusztában, hogy nem számíthat semmi jóra. Vagy mint az ördög szekér, ez a tüskés ilyen kóró, amit visz a szél, nincs neki gyökerese, talán még az állat se eszi meg. Hogy ilyen. És beszél egy másik fajta emberről, hogy aki bízik az Istenbe, az meg olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Én mikor mielőtt akkor még bent voltam, szabadulásom előtt, vagy 15 évvel kaptam egy ígéretet arra nézve, hogy még lesz gyerekem. És akkor azt gondoltam, hogy kérdeztem Isten, lesz-e nekem még gyerek? És akkor az volt a válasz, hogy nem hallottátok, hogy csecsemők és gyermekek száját is dicsőítenek engem. És azt gondoltam, hogy biztos ezt akartam hallani, hogy ezért van ez. De aztán elteltek az évek, eljött a 2015-nek a május 13-ája, és ott álltam a szatyrommal, és kiengedtek a börtönből, és olyan annyi minden van, ami nem fog beleférni egy óra hosszába, de hogy amikor ott álltam, olyan érdekes volt a kép, hogy reggel 5:30-kor egy börtön nyüzsög. Mennek a háziak az ételé, csörögnek a kondérral, műszak kivonulásra felkészülés van. Ott úgy megvan, az egész fel van bojdulva. És ott álltam, 5:45-6 körül, a szatyrommal, és síri csend volt. Lehet csak én láttam úgy. Én ezt így éltem meg, hogy minden, mintha megállt volna minden. És visszanéztem az egybére, és annyira mutatta Isten, hogy soha többet nem fogom így látni a börtönt, ahogy most látom. Így rabruhába, rabként. És volt bennem egy gondolat, hogy hazamegyek, és rögtön, így a hívő ember általában bármi nagy dolog történik, mindig Istenre gondol. És így belegondoltam, hogy egyszer hazamegyek. De valósággá válik az, amit ígért az Úr Jézus. Ne aggódjék a ti szívetek, és ne is féljen. Hogy van őnála sok hely. És én egy csomó dolgot ott hagyom. Nem kellett a Nem kellett a polc a falon, ami nekem akkor nagyon fontos volt. Nem kellett a fürdőpapucsom, hogy ne legyek gombás a többi közt. Mert minek vigyem közt a rossz papucsot. Nem kell egy lavor, meg hát sorolhatnám a dolgokat, hogy mi nem kell. Ami akkor fontos volt, egy rossz főző, amivel főzök, vagy melegítek vizet. És talán így van, amikor az ember elmegy innét, hogy itt vannak annyira értékes és fontos dolgok. De hogy oda nem vihet az ember semmit. Hát amit vihet, az a belső tartalom. És hogyha belül nem Krisztus van, akkor az azt gondolom nagy probléma. És mikor kijöttem 2015-ben, akkor előtte már nekem volt a szívemben a misszió. Éveken keresztül gondolkodtam azon, hogy ahogy bent a börtönbe szolgálom az Istent, akár bizonyságtétellel, akár igével, akár dicséretekkel, hogy kint majd hogy lesz. És az első héten, amikor kijöttem, akkor az Isten erre rábólintott, és kaptam tőle kijelentést. Akkor kérdeztem, hogy mi lesz a misszióval, a szívemben azt mondta Isten, hogy benne vagy. Ez a két szó volt, hogy benne vagy. És mellé állt ez, mert az Isten, harmadik éve vagyok kint, és ami most van jelen az életemben, az egyébként nem egy nagy dolog. Ha így elmondom, és nem is nem hallották volna a testvérek a bizonyságtételemet, az nem egy nagy dolog. De annak a tükrébe, amit elmondtam, az egy óriási dolog. Óriási dolog, hogy van egy saját lakásunk, amit mi is banki hitelre vásároltunk, úgy, mint más ember ebben az országban, legalábbis a nagy része. Van egy szép feleségem. Isten megajándékozott bennünket egy fiúgyerekkel. Szokták kérdezni, hogy hívják. Mindig mondom, hát Lajos. És megkaptuk, 2016. december 9-én született meg. És olyan érdekes volt az egész utam, hogy a 2016-os év, hogy elköltöztünk Tahitót faluról, hogy megkaptuk a hitelt, és ezt is úgy, hogy én mivel büntetve voltam, például nem kaptam csokot. És szoktuk mondani a feleségemmel, hogy mi ránk aztán nem mondhatják azt, hogy érdekházasság, mert ő is albérletbe lakott. Én meg egy lelkész lakásban laktam Tahiba. És ma úgy éljük az életünket, hogy van benne egy érdekes szó, amit talán hajkurászik ez az egész világ. Megelégedettek vagyunk. Van egy megelégedett életünk. A mindennapok gondjával, meg a problémájával együtt. De van egy megelégedett életünk. Egyetlen oka van ennek, majd talán eléneklem, bár nincs ott kivetítve, mert Krisztus jelen van az életünkben. A Fila Lajos vers van, úgy kezdődik, hogy kinek Krisztusa van életében, nagy csoda történt. És feleségemmel, mikor megismerkedtem, és lefektettük azt, hogy ha férfi-nő kapcsolat lesz kettőnk közt, mivel mind a ketten hívők vagyunk, ez csak a házasságon belül lehet róla szó, akkor jött egy nagy bukkanó azért, hát el kéne menni az apósékhoz. Mikor én az egyik barátomtól kérdeztem, hogy szerinted ki fogok lógni abból a családból, az volt a válasz, hogy te melyik családból nem lógnál ki. És azért, amikor a feleségem azt mondta otthon, hogy van egy férfi, akivel szeretjük egymást, és úgy néz ki a dolog, hogy összeházasodunk, akkor nagy volt az öröm. Amikor azt mondta, hogy van két probléma. Az egyik az, hogy 24 évvel idősebb. Hát ez még valahogy. Ha szeretitek egymást, akkor szokták mondani. De van még egy probléma, és az már nem a 24 év, hanem több. És akkor én Istentől kértem egy nagyon lehetetlen dolgot. Azt mondtam Istennek, hogy ha az olga tőle való, akkor tegyen kedvessé a szülei előtt. Azért ez komoly. Mentem Pécsre szolgálni. Ez, ha mondta volna valaki, hogy én majd a pécsi egyetemen fogok szolgálni úgy, hogy én vagyok az előadó, kicsit mondtam, hogy. Vagy másik bolygón. És bementem Velencére, és ott ültünk az asztalnál, és ők nem hívők, de tudják, hogy nem eszek addig, még nem imádkozom. És fogtuk egymás kezét. És Azt mondtam Istennek, mielőtt hálát adtam az ételé, hogy édesatyám, egyetlen oka van, hogy ennél az asztalnál így ülök, hogy fogom apósomnak meg anyósomnak a kezét. Az, hogy megismertem a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust 1994-ben. Ez az oka. Egyébként egészen máshol ülnék. Kőhidán kérdezte tőlem nyáron az egyik rab, hogy Lajos, mit csinálnám most, ha nem tértél volna meg Istenhez? Mondom, valószínű ott ülnék melletted. És ez tényleg, ez lett volna az én utam. Isten egy egészen más utat készített, és egy egészen más útra tette rá a lábamat. Vannak ilyen igazságok, hogy, és ez tényleg így van, hogy a világ gyűlöli a bűnöst, és szereti a bűnt, az Isten meg szereti a bűnöst, és gyűlöli a bűnt. Az ő természete pontosan fordított. És ez a kegyelem, hogy egy magamfajta embernek is van könyörület az Istentől, hogy lehet hozzá menni. És talán a legnagyobb kegyelem az, hogy ezt fölismertem. És az Isten azt tudom mondani, és tényleg nem az önértékelésemmel van baj, így érzem, és jó, hogy így érzem, hogy nem érdemlem meg, amit kapok, de ha megérdemelném, akkor nem is lenne kegyelem, hanem kegyelemből adja az Isten. Minden. Az otthonomban, ha szétnézek, mindenről az Isten tesz bizonyságot. Ez a hangszer még meg se volt, de már az Istenről prédikált. Minden az Isten dicséri az életembe. És ez valahol egy óriási fordulat volt. Talán az egyik legkiütközőbb az volt, hogy káromló életem volt, megtértem, és utána fölfigyeltem valami furcsára. Elkezdett mélyen bántani, hogyha Istent káromolták a jelenlétembe. Hát hogy? Hát mi fordított egy ilyet belülről? Hogy régen ezt tettem, ma meg bánt. Azt mondtam egy Prokaj nevű társamnak, aki mindig szitta az Istent, hogy mondom, figyelj, egyébként nem volt velem haragban, csak ilyen természete volt. Mondtam neki, szeretném, ha tudnád, mikor szidod az Istent, olyan, mintha az édesanyámat szidnád. Ha ezután is jó szívvel szidod a jelenlétembe, az tegyed, csak szeretném, ha tudnád. Aztán volt még utána, hogy elellőtt egy ilyen szidást, utána rám nézett, és tényleg azt mondta, hogy ne haragudj. Remélem, hogy valami több is átjön neki az életébe, vagy hogy azóta meg van térve. Hát ez az én rövid vagy talán nem is olyan rövid bizonyságtételem. Szabadulásom után kaptam egy lehetőséget a baptista szeretett szolgálattól, és ahogy kijöttem rá 3 hónapra, tehát így szeptember, augusztus végén, ott kerültem alkalmazásba, egy úgynevezett missziós munkatársi státuszt kaptam. Gyakorlatilag egy ilyen nem egy szigorú kontroll alatt lévő munkatárs vagyok. Járom az országot, vannak konkrét helyek, ahova járok. Az Aszódi Javító Nevelőintézetbe járok rendszeresen. Aszód mellett lakom Galgamácsán néhány kilométerre. A Váci Fegyházba járok be, azt lehet mondani valamilyen szinten rendszeresen. És mint a kintfőjök, talán az ország összes börtönébe voltam, nem is egyszer. És hát gyülekezetekben és iskolákban, január 3-án, amit említettem, hogy a Stílóban voltam, a Vatai Gyulával voltam, a volt börtönparancsnokkal. És az ott lévő evangélikus lelkész kérdezte a diákoktól, hogy ki ismeri a 2 jelenlévőt. És senki nem emelte fel a kezét, és akkor elmondta, hogy az egyik egy ezredesi rangba nyugdíjba ment börtönparancsnok, másik meg olyan pasis, aki ült 30 évet. A Gyula ilyen gondozatlan szakállal volt, egy nagy darab ember, én meg hasonlóképpen voltam felöltözve, mint most. Hát sok kéz fellendült, hogy a Gyula az, aki 30 évet ült. Ez is azt mutatja, hogy a látszat az gyakran csal. De olyan jó, hogy az embernek nem pusztán a szívére kell hallgatni, hanem Istennek a beszédére, Istennek az igére. Van egy ige a Bibliában, hogy királyválasztásnál azt mondta Isten egy prófétának, hogy ti azt nézitek, ami a szemetek előtt van, Isten meg azt nézi, ami a szívbe van, és a szívbe Krisztus van, az akkor az Isten elmondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ha benne él az Isten. És hát ma így élem az életemet, hogy benne vagyok a misszióba, és ez is egy kegyelem, hogy járhatom az országot, és sokszor kapom az igét, hogy amit a sáska meg a cserebogár tönkretett, azt az Isten visszaadja és kárpótolja, de ez is kegyelem. Mert volt tönkretevés, de hogy ebben nekem egy óriási részem volt. Volt szabad akaratom választani a rosszat, és volt szabad akaratom választani a jót. Az Ószövetségben van megírva, amikor Isten az emberek elé teszi az életet és a halált, és akkor azt mondja, hogy választ az életet. Hogy 94 karácsony előtti utolsó munkanapon a Váci Fegyházban választottam az életet, és erre rábólintott az Isten, és óriási kegyelem az, hogy mind a mai napig megtartotta az életemet. Nem azért nem dohányzom, mert nekem nem lehetne dohányozni, persze biztos Istennek nem tetszene, hanem azért, mert szabad vagyok tőle. Nem azért nem iszok, mert nekem nem lehetne innom, egyszerűen szabad vagyok tőle. Úrvacsorán iszok bort, azt a félnyeletet, és nem dobban meg tőle a szívem. Pedig ha valakinek dobogott a szív az alkoholtól, az én voltam. Mert volt olyan nap, mikor kétszer is berúgtam, ha tehettem. És dicsérem érte az Istent, amiért adott egy szabadságot, ebbe a szabadságba élhetek, és ebbe a szabadságba dicsérhetem az Istent. Az otthonunkban két hetente házi közösség van tartva, most a szorványból, kartalról, acsáról, járnak át, hát így a szorványban lévő falukból, és így használ Isten az életemet. Meg utógondozásba is, ma is beszéltem egy férfival, aki most szabadságon van otthon, és két hét múlva fog végleg kijönni, és most bent Istennél van az élete, és csak reménykedek, hogy szabadulás után is az Istennél lesz. Az a meggyőződésem, hogyha valaki belekapaszkodik az Istenbe, akkor az Isten őt megtartja. Még talán így, ami a szívemben van, mikor itt kezdődött volna az alkalom, bent voltunk a lelkészibe, és én mondtam, hogy amit tegnap kaptam igét a 107. Zsoltárnak a 20. versében, az van megírva, hogy Isten elküldi az ő beszédét, és ez a beszéd meggyógyítja az embert. És hogy valóban így van, hogy az Isten beszéde gyógyít. Sose gondoltam volna olyan igék, hogy élet és halál van a nyelvnek a hatalmába, amiket szeretjük annak a gyümölcsét, teszik, hogy ez valóság. Hogy én 94-ben hallottam az evangéliumot, elfogadtam, és Isten egy gyökeres változást hozott az életembe. Hiszem, hogy ennek nincs vége. Nem lesz vége akkor se, hogyha esetleg az Isten egy olyan kort ad, mint amilyen az édesanyám mondjuk. Most 86 évesen szobnyaktöréssel fekszik az egri kórházba. A jó hír az, hogy jövő héten szerdán már engedik haza a rehabilitációról, mert felállt ebből. És az egyik nevelőm egyszer azt mondta, hogy Lajos magát megvárja az édesanyja. És így történt. A megvárt, mikor a feleségem terhes lett, márciusban volt az esküvőnk, és rá egy hónapra mentünk, hát úgynevezett nászútra kaptunk ilyen 3 napot Hajdúszoboszló, és mentünk oda le, és akkor esett bele anyák napja. És akkor már megvolt a terhességi teszt. Volt rajta egy nagyon halvány csík, és becsomagoltuk, és vittem anyunak. És mondtam neki, hogy itt van az anyák napja ajándék. Azt hitte szegény, hogy körömre szelő. Hát egy ilyen műanyag tokba volt az egész. És mondtam neki, hogy nem, mondom, reménység szerint az ott az unokád. Úgyhogy az Istennek vannak ilyen ajándékai, és az a megírva a Bibliában, hogy hitben járunk, nem látásban, de olyan jó az Isten, hogy van, amikor a hit az megtestesül, láthatóvá válik. Egy ember életébe, egy gyermek születésébe, vagy sorolhatnák az emberek azokat a hitbeli megtapasztalásokat, amit Istentől kértek el, aztán utána ott van előttük, ott áll, ott játszik, vagy éppen valami, ami megfogható és nem testi, hanem tárgyi dolog, de Istentől lett elkérve. Legyen az gyógyulás, vagy bármi más. És hiszem azt, hogy ez mind az Istennek a beszéde műveli itt ebben a világban. Az Isten igéje az valóban élő és ható, és nem csak megítél, és nem csak szétválaszza a jót a rossztól, hanem, és nem csak sebez, hanem be is kötöz, meg is gyógyít, és legfőképp az embernek a belső világát. Ha valakinek varas, ha valakinek egy szétcsúszott és gyógyíthatatlan lelki értelembe véve a legrosszabb rák volt itt a bensőmben, az én voltam. És az Isten meggyógyított. Egyetlen éjszaka alatt. Nekem a megtérésem nem egy huzamosabb ideig tartott, hanem egy mély bűnvallásba merült ki. Aztán persze mentem az Istenhez még többször, és mai napig is van, mikor mennem kell hozzá, mert akadnak a dolgok, olyan a dolgok az életemben, ami nem az Istennek tetsző. Hát köszönöm, hogy megoszthattam a gyülekezet, és úgy volt, hogy én közben énekelni fogok több éneket, de talán a szegényház lenne az, ami... Akkor a szegényházat. Hát ehhez is van történet. Talán röviden annyi, hogy szerették bent ezt az éneket, és amikor otthon voltam szabadságon, azért mondtam, sok mindent nem tudtam elmondani. 2009-ben meghalt édesapám, és akkor kiengedtek az akkori parancsnok, és utána minden évben kiengedtek. Volt, mikor fegyházasként egy évben 5 napot lehettem kint, börtönösként 10 napot, és az utolsó 2 évben pedig 15 napot. És akkor voltam gyülekezetekben, meg hát otthon, és volt jó pár temetés, amin nem tudtam részt venni, és az unoka a testvéremnek a temetésén se voltam, ott meghalt. És mikor én kimentem a temetőbe, és tulajdonképpen elsirattam, ott voltam a sírán, akkor kérdeztem Istentől, hogy hol van az én testvérem. És akkor, ahogy kérdeztem meg, szólalt a telefon a zsebembe, és ennek a dicséretnek a refrénje szólt benne, hogy eljöttél szívem pásztora, megkerestél, eljöttél szívem pásztora, hazavittél. Mert hogy a Margitka tudta, hogy én kint vagyok, a börtönbe ment az Isten tisztelet, és gondolta, hogy a Lajosnak küldök egy dicséretet. És felhívott engem, és benyomta a telefonon a számomat, és pont az a rész volt, amikor én imádkoztam, és felvettem a telefont a gyülekezet pont ennek a refrényét. Hát van ilyen gyors ima meghallgatás. Édesanyám nem szerette ezt az éneket, mert a testi szegénységre gondolt, ami egyébként félig meddig igaz.
Az életem nem volt már szegény ház, nem volt benne lámpás, sem kenyér, sem áldás, nem volt benne semmi jó. Nem volt benne lámpás, sem kenyér, sem áldás, nem volt benne semmi jó. Becsaptam, még néha önmagam is becsaptam, miközben fájt a szívem, éreztem ott a mélybe, hogy néha önmagam is becsaptam. Miközben fájt a szívem, éreztem ott a mélybe, hogy néha önmagam is becsaptam. Eljöttél szívem pásztora, megkerestél. Eljöttél szívem pásztora, hazavittél. Eljöttél szívem pásztora, megkerestél. Eljöttél szívem pásztora, hazavittél. A keresztnél kegyelmed rám hajolt, a keresztnél kiraktam ott a terhem, vérednek most a szívem, kegyelmed rám hajolt a keresztnél. Kiraktam ott a terhem, vérednek most a szívem, kegyelmed rám hajolt a keresztnél. Az atyánál hajlékot kaptam én, az atyánál van már benne lámpás és kenyér megáldás, van már benne égi szó. Van már benne lámpás és kenyér megáldás, van már benne égi szó. Eljöttél szívem pásztorom, megkerestél. Eljöttél szívem pásztorom, hazavittél. Eljöttél szívem pásztorom, megkerestél. Eljöttél szívem pásztorom, hazavittél.
Hát legyen egy olyan ének, amit a gyülekezet is szerintem ismer. A atyám két kezedbe, vagy a találkozni jöttem veled, Istenem, amelyiket gondoljátok.
Kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapom. Újjá így teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy itt van otthonom. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Atyám, két kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Tékozlóként éltem, tárva most karom, hűtlenségem nem hány torgató. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Atyám, két kezedben bátran sírhatok, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten álló két kezed, bűneimmel én szegeztem fel. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Van egy dicséret, amit a gyülekezet egyszer hallott, a lesütött szemmel jövök. Ez egy, nyilván egy imádság, mint mindegyik dicsére.
Le- besütött szemmel jövök, Uram, besütött szemmel eléd járulok. Kinyitott szívvel jövök, Uram, kinyitott szívvel eléd járulok. Istenem, küldesz-e soha, Istenem, küldesz-e soha, megvigasztalsz, felépítesz, szent lelkeddel megvigasztalsz, felépítesz, szent lelkeddel. Felemelt kézzel jövök, Uram, felemelt kézzel ma hozzád imádkozom. Kiszáradt lelkem eléd teszem, kiszáradt lelkemre öntsd szellemet. Istenem, küldesz-e soha, Istenem, küldesz-e soha, megvigasztalsz, felépítesz, szent lelkeddel megvigasztalsz, felépítesz, szent lelkeddel. Ragyogó arccal megyek, Uram, ragyogó arccal megyek, te tőled el. Örül a szívem neked, Uram, örül a szívem, mert tiéd az életem. Istenem, küldesz-e soha, Istenem, küldesz-e soha, megvigasztalsz, felépítesz, szent lelkeddel megvigasztalsz, felépítesz, szent lelkeddel.